Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet. Azon a településtől, attól a településtől, ahol szó, alig 4 kilométerre volt egy másik település. A Názáros nevét szinte nem is a beli lejtőző maradt, ami ugye az akkori Izrael, hát nem létezett Izrael, tehát az akkori terület falvait írja le, azon nem is szerepel például Názáret, viszont ez a tőle 4 kilométerre fekvő település igen. Hát nyilván Názáret annyira jelentéktelen kis porfészek volt, hogy említése sem volt méltó. Viszont ez a bizonyos település, amit Szefforisznak hívtak, látótávolságon belül volt tehát 4 kilométernyire. Ez egy igen érdekes hely volt. A történelme is az, és láthatjuk, hogy igen nagy hatást gyakorolt. Krisztus előtt 4-re, tehát tudjuk azt is pontosan, hogy Krisztus nem nullában született, annak ellenére. Ez a Szefforis egy lázadási helye volt. Az ottani római fegyverraktárba betörtek lázadók, és kialakult egy véres küzdelem, egy lázadás, amit természetesen a rómaiak kegyetlenül levertek, és ebben a felkelésben részt vett 2000 zsidót keresztre is feszítették, a várost felégették. Sokáig tehát, jó pár éven keresztül ez a város romokban, üszkös romokban hevert. Jézus életével egy időben zajlott azonban az újjáépítése. Egy város újjáépítése az egy ilyen munka volt, nem csak időben osztatott. Egyes kutatók azt mondják, lehetséges, hogy még ugye Jézus földi apja vagy nevelője Jézus, mint ács is dolgozhatott ezen a város újjáépítésen. Jézus életével párhuzamosan tehát egy igazi görög-római metropolis épült fel. Názárettől 4 kilométerre. Szépséges oszlopcsarnokokkal, fórummal, palotával, fürdőkkel, tornacsarnokkal, mészkő és márványból épült villákkal, és épült még egy igen komoly, 4000 főt befogadó színház is. A színházban görög színészek játszottak. És innentől érdekes számunkra ez a kis kortörténeti kitekintés, ugyanis a színészeket görögül hipokritáknak hívták. Hipokriták. Ez az, amit a magyar úgy fordít, hogy képmutató. Miért? Mert nem nehéz megérteni, emberek, akik hamis képet mutatnak magukról. Ma ugye őket azért egy kicsit finomabban színészeknek nevezzük, de maga a szó képmutató az innen ered. Eredetileg a görög az ókori színészeket nevezték így. Hipokriták. A felolvasott ige szakaszunkban többször is szerepel Jézus szájából ez a szó, hogy képmutatók. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. És ott az eredeti görög szövegben ugyanez a szó áll. Hipokriták. Ne legyetek más képet mutatók. Ne mutassatok magatokról más képet, mint amennyinek valójában vagytok. Ma már ez a szó, hogy képmutató, ugye nem túl pozitív csengésű szó. Pedig látjuk, olykor ez egy egyszerű mesterséget jelentett, mégis az idő kikezdte meglehetősen, és azt hiszem, ma elég előkelő helyet foglal el a szókincsünkben, amikor a mit vágjunk a másik fejéhez, ha bántani akarjuk, szavakon gondolkozunk. Ma azt hiszem ennél nagyobb bántás, sértést nehezen lehet mondani, mint amikor valakire rásütjük, vagy rásütik ezt a bélyeget, hogy képmutató. Mást mutatsz, mint ami valójában vagy. Hamis képet mutatsz magadról. Jézus tanítását olvasva, hallgatva, azt hiszem megállapíthatjuk, hogy alapvetően mindnyájunknak legalább két élete van. Van egy nyilvános, és van egy privát. Olyan privát akár, amit még lehet, hogy saját családunk sem ismer. Olyan privát, hogy oda még a családnak sincs bepillantani valója. Van egy életünk, élünk a nyilvánosság előtt, ami alapján az emberek tesznek. Épül fel, milyen a házunk, milyen az autónk, milyen szerepet töltünk be a társadalomba. És ugye van az az élet a privát, ahová mások nem látnak be, és ott is folyik egy élet. Ez nem feltétlenül kell, hogy rossz legyen, nem feltétlenül kell, hogy negatívan beszéljünk erről. Ma különösen is divatos képmutatónak lenni, mert rögzült társadalmi konvenciók, elvárások vannak. Ma beleszületünk azokba, hogy hogy kell viselkedni egy jófajta polgári családba, egy gyereknek, hogy kell viselkedni a házasságban, hogy kell viselkedni a munkahelyen. Bele-bele születünk ezekbe az elvárásokba, egészen kiskortól már a gyerekeink ki vannak téve, óvodába, utána az iskolába, majd attól függően, hogy megy tovább. Mindenhol megvannak ezek az elvárások, borzasztó könnyű képmutatóvá válni a szó rossz értelmében. Azt gondolom, hogy a probléma akkor van, hogyha a nyilvános és a privát közti távolság nagyon nagy. Minél nagyobb a távolság a nyilvános életünk és a privát életünk között, elmondhatjuk, annál közelebb vagyunk a teljes összeomláshoz. Sokszor azon gondolkozom, hogy mennyivel nagyobb bátorság kell egy embernek felvállalni azt, hogy szétcsúszott, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte. Mennyivel nagyobb bátorság kell ehhez, mint takargatni a valóságot, vagy vetíteni ki magunkról egy másik képet a világ számára? Mennyivel nagyobb bátorság kell, persze ez csak egyfajta megfogalmazás vagy megközelítés, ahhoz, hogy felvállaljam, igenis problémáim vannak, legyen ez akár a legegyszerűbb, amitől a magyar társadalom hihetetlen nagy százaléka szenved, és ez az alkohol. Legyen ez akár egy tönkrement házasság. Eszembe jut régebbi ismeretségi körömből egy történet, ahol is egy férfi otthagyta feleségét, gyermekeit egy másik hölgyért. Emlékszem arra, hogy az ismeretségi köröm egyéb tagjai milyen velős véleményt fogalmaztak meg erről a férfiről. De különösen is előttem van egy házaspár velős véleménye, akikről én viszont tudtam, hogy a háttérben, a színfalak mögött pokol az életük. Én tudtam róluk, ismertem őket elég jól, hogy egymást ölik, marják, egymás idegeire mennek, de nincs bátorságuk ezt fölvállalni. Kiállni és azt mondani, baj van, vagy kérjünk segítséget, mutatunk egy képet, és borzasztó velős véleményt mondunk arról, aki meg ezt felvállalta. Na most ezzel nem azt propagálom, hogy na akkor gyerünk, minden házasság menjen szét, nem, csak hogy mennyire árnyalt a kép, hogy mennyire nem fekete-fehér az élet. Ezt is láthatjuk. Szóval amikor esetleg legközelebb betenni készülünk valakit egy skatujába, akkor jusson eszünkbe ez. Melyikhez kell nagyobb bátorság sokszor? Jézus tanításából felolvasott szakaszból egyértelműen kiderül, hogy az ő idejében sem volt ez másképpen. Pontosan ugyanakkor a veszélyt jelentett, és kísértés volt az embereknek a képmutatás, egy hamis képmutatása, mint ma. Ősi, Talán az idő kezdete óta meglévő vágyból táplálkozik ez, amit így tudnék megfogalmazni, olyanná szeretnék válni, amilyen a lelkem mélyén lenni akarok. A legtöbb képmutatásba torkollott próbálkozás mögött ez a tiszta szándék van. Olyanná szeretnék válni, amilyen a lelkem mélyén mindig is lenni szerettem volna. Mondjátok, bűn ez? Megvetendő ez? Rossz ez? Hogy az ember szeretne ahhoz az eszményképhez közelíteni, mert érzi, hogy óriási különbség van közte, a saját maga által vágyott kép és a valóság között, és próbálna változni, próbálna más lenni, hát vajon baj ez? Vajon bűn ez? Vajon rossz ez? Vágyni mássá lenni, olyanná, amit a szívem diktál, szerintem ezzel semmi gond nincs. A gond azzal van, hogy ezt az emberek többsége olcsón akarja megúszni. Csak semmi harc, csak semmi fájdalom, csak semmi megerőltetés, csak semmi lemondás, csak semmi bátorság, csak semmi alázat. Ellenben minél hamarabb bezsebelt elismerés, dicséret, válveregetés. Lássák csak az emberek, hogy én milyen más vagyok, mennyire külön vagyok, és egy idő után már én magam is elhiszem magamról, hogy lehet úgy a csúcsra törni, a csúcsra érni, hogy közben nem küzdök, nem harcolok, pedig nem lehet. Akinek nincs türelme kivárni a hosszú csatákon, megaláztatásokon és bukásokon keresztül vezető utat a csúcsra, a megújulásra, az képmutatóvá válik, mert a könnyebbik utat választotta. És azt gondolom, hogy itt megérthetünk egy mély igazságot. Azért foglalkozik mindig a képmutató ember a másikkal, hogy ne kelljen magával szembenézni. Hogy ne kelljen önmagának beismerni. Hogy nem volt elég türelmem, hogy nem tudtam küzdeni, hogy nem tudtam harcolni. Figyeljétek meg! Főleg a mi kis országunkban, milyen sokan állandóan másokkal foglalkoznak. Milyen sokan mindig a mások dolgait figyelik árgus szemekkel. Magyarországon dívik ugye a vagyonosodási eljárás. És ez legtöbbször az adóhatóság ez bejelentésre megy ki. Tudom, itt a falunkban is több ilyen helyzet volt, több ilyen alkalom volt. Jó akaró följelenti a másikat. Mert hogy lehet az, hogy ő előrébb? Miért nem magával foglalkozik? Miért nem inkább keresi a megoldást a saját nem úgy alakuló életére? Azért foglalkozik az ilyen ember a másikkal, hogy ne kelljen magával szembenézni. Van egy ősi legenda egy hercegről, akinek görbe volt a háta. Mivel nagyon büszke volt, ezért sokat szenvedett emiatt. Egy napon ezt mondta a legjobb szobrászának: készíts rólam egy szobrot, de az a szobor egyenes háttal ábrázoljon engem. Szeretném látni magam olyan alakban, amilyen lenni szeretnék. Amikor a tökéletes szobor elkészült, akkor a szobrász azt ajánlotta, hogy állítsák ezt fel a palota kapuba, hogy mindenki lássa, de a herceg így szólt: szó sincs róla. Mindenki tudná, hogy az nem én vagyok. Helyezd egy titkos sarokba a palotakertben, ahol csak én láthatom. Az egész ügyet hamarosan el is felejtették. Mind a szobrász, mind pedig aki tudott még róla. De a herceg minden nap lopva oda ment a szobor elé, és hosszasan, mélyen szemlélte. Minden alkalommal úgy tűnt, hogy gyorsabban ver a szíve, megtelik izgalommal. Hónapok múltak el, hosszú hónapok, mire az emberek beszélni kezdték, mintha a herceg háta már nem lenne olyan görbe, mint valamikor. Úgy látszik, a herceg, mintha nemesebb tekintetű lenne, mint azelőtt. Amikor ezeket a szavakat hallotta a herceg, erőt merített, újra és újra lement a kertbe, abba a titkos kis sarokba, ahol nem látta őt senki, és egy nap a herceg háta kiegyenesedett, mint a szoboré olyan lett, tekintete pedig nemessé vált. Hát így szól ez az ősi kis történet, legenda. A hercegről, aki nem a könnyebbik utat választotta. A hercegről, aki nem elégedett meg egy mutatott képpel, egy hamis képpel. Egy hercegről, aki vállalta a szenvedést, vállalta az idő múlását, vállalta a megaláztatást, vállalta azt, hogy szembe kell néznie magával, és nem vált képmutatóvá. Emlékeztek, hogy mi volt a kiinduló mondata a hercegnek? Annyira szép, és annyira egyszerű. Készíts egy szobrot rólam, de egyenes derékkal szeretném látni magam olyan alakban, amilyen lenni szeretném. Értjük, hogy ez jó. Értjük, hogy itt kezdődik minden. Értjük, hogy az ember élete akkor indul el valami megújulás felé, amikor végre bemeri ismerni magának, hogy ami van, az nem elég. Annál valami többet szeretnék. Annál mélyebbre szeretnék jutni a megismerésben. Annál magasabbra szeretnék jutni az életben. És mit csinált a herceg? Felállított egy képet. Nem azért, hogy ezt utána kitegye. Nem azért, hogy utána megpróbálja elhitetni az emberekkel, hogy na ez vagyok én igazán. A kirakatba, hogy az alapján ítéljenek meg, és dicsérgessenek, és veregessék a vállad. Egy kép, amilyennél válni szeretnél. Van-e erőt követni ezt a képet? Van-e erőt hosszú hónapokig nézni, küzdeni, harcolni? Hogy egyszer majd olyanná válj, mint ez a kép. Szeretném látni magam olyan alakban, amilyen lenni szeretnék, mondta a herceg. Igen, ez a lényeg. A Jézus korabeli ember életében a társadalmi élet az egyet jelentett a vallásos élet közösségi megélésével. Jézus a képmutatása azért hoz ilyen vallási példákat és mintákat. Ismeretlen volt Jézus korában az a, elnézést a szóért, marhaság, amivel ma próbálják egyes politikai irányok visszazavarni a hitét megélő embert a szobája négy fala közé, mondván, hogy a hit az magánügy, azzal ne foglalkozunk, az nem tartozik senkire. Utaság. Amióta az ember ezt el akarja hinni, azóta vált erőtlenné a kereszténység. Ezért tehát Jézus idejében, ha valaki hamis képet akart mutatni magáról, tehát hipokritává akart válni, akkor ezt a vallásos élet gyakorlatában tudta a legjobban és a legegyszerűbben megtenni. Ezért hangzik Jézus tanítása ma is megszívlelendően a vallásos élet területeire. Vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint ahogy a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkozol, imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ők már megkapták jutalmukat. Amikor ezeket a sorokat olvastam, eszembe jutott két szó. Az egyik a képmutatás, a másik nagyon hasonlít ehhez, lehet, hogy testvérek is, a másik a példamutatás. Képmutatás vagy példamutatás. Rokon szavak, mégis ég és föld a különbség a kettő közt. És Jézus erre a különbségre világít rá. És hiszem azt, hogyha ezt megértjük, akkor nem csak a külső életünk, hanem a belső, vallásos, lelki életünk is soha nem látott magasságokba fog tudni szárnyalni. Mert azt gondolom, Jézus tanítása elsősorban erre vonatkozik. Nagyon egyszerűen egy mondattal elintézi azokat, akik a külsőségekben akarnak elismerést szerezni. Erről majd mindjárt. Tehát mi a különbség a képmutatás és a példamutatás között? Az, hogy a képmutató ember az jutalmat vár. Mások elismerését, válveregetést. A képmutató ember megelégszik azzal a hazugsággal, és itt van a legnagyobb gond, azzal a hazugsággal, hogy mások másnak látják őt, mint amilyen ő valójában. A képmutató embernek ez ideig örömig tartó boldogságot jelent. Aztán minél nagyobb, ugye emlékeztek, a különbség a valóság és a mutatott kép között, annál közel van az összeomlás. Minél inkább terheli meg az ember lelkét a különbség a valóság és a mutatott kép között, annál közelebb van az összeomlás. Hát ezért van olyan sok összeomlott élet ma is. Mert fényévnyi különbségek vannak a valóság és a mutatott kép között. A képmutató ember jutalmat vár. És Jézus nagyon keményen is, és vitát nem tűrően lezárja a velük való foglalkozást ezzel a pár szóval, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Mi a jutalmuk? Emberek válveregetése és elismerése? Mi a jutalmuk? Az, hogy egy hazugságba ringatják magukat. Az, hogy mások látnak valamit, közben ő tudja a szíve mélyén, hogy köze nincs a valósághoz. Mi ez? Hazugság. Ez a jutalmuk. Egy velős, mély, szinte már feloldhatatlan hazugság. Hát őszintén erre vágyunk. Emberek, testvérek, erre vágyunk. Ilyen jutalomra, ilyen elismerésre, én tudom, hogy nem. Én biztos vagyok benne, hogy akik itt ülünk, még inkább harcolunk is ez ellen. Nem könnyű ez a harc, tisztában vagyok vele. De mindig jusson eszedbe, amikor a könnyebb út felé mennél, Jézus azt mondja, megkapja jutalmát. És a jutalma az lesz, hogy hazugságban kell élnie, és erre az emberi élet rámegy, és tönkre megy, és belebetegszik. Ő ennél többet akar kínálni. Ő ennél igazabbat akar adni. Ő nem azt akarja, hogy képmutatóak legyünk, hanem hogy példamutatóak. A példamutató ember számára a jutalom nem mások válveregetése, hanem maga az, hogy példa lehet. Értjük a különbséget? A képmutató ember, mivel türelmetlen, ezért idegen képet mutat, vagy éppen sokszor máshol, más életeket. Ő így csinálja, elismert, akkor én is így csinálok, majd aztán úgy jár, mint az a gyűjtő, akinek volt egyszer egy gyönyörű kínai kerámiája fenn a falon. Aztán valahogy ez a kerámia leesett és megrepett, emberünk, mivel megtehette, visszaküldte Kínába azzal a kérdéssel a gyárba, hogy adjanak ugyanilyet, és most inkább hatot is küldjenek, hogyha legközelebb ilyen történik, ne legyen baj. És a gyár teljesítette is a kérést, visszaküldte a 6 új porcelánt, meg az 1 sérült porcelánt. De mivel emberünk azt kérte, hogy ugyanilyen legyen a 6, ezért a gyár beletette a repedést a 6 másikba. Hát bizony, sokszor járunk így. Amikor másolni akarunk más életeket. Amikor azt gondoljuk, hogy ha neki így, akkor majd nekem is úgy nem. Mert akkor lemásolod más hibáit és bukásait is. Példamutatóvá váljunk. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Nem az emberek fizetnek meg, nem ideig óráig való elismerés, a teremtő atya fog megfizetni. Mivel? Békességgel, nyugalommal. Élet szeretettel. Mert ez lesz az ajándék mindazoknak, akik példamutató életet akarnak élni. Utolsó mondatként van egy érdekes ellentét Jézusnak ebben a mondatában. Azt mondja, te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. A korabeli ember, aki ezt hallotta, akik ott voltak a hegyi beszéd, ott ültek Jézus lábainál, és hallották, rögtön eszükbe jutott a kérdés, ami nekünk nem. Ugyanis a korabeli házakban nem volt belső szoba, egyetlen egy élettérben éltek az emberek, egyedül egyetlen egy helységen volt külön ajtó, ami el volt szeparálva többitől, és ez az éléskamra volt. Nyilván nem úgy értették az emberek, hogy innentől menj be a spejzba imádkozni. Ennek volt egy mögöttes üzenete, egy tartalma. Mivel nem volt belső szobájuk az embereknek, ezért Jézus azt mondja, éld úgy az életedet. Éld úgy a kegyességedet és a vallásos életedet, a hit életedet, hogy az mindenki szeme láttára fog történni. Nem tudsz elbújni az emberek előtt, vagy emberek elől. Milyen jó lenne elbújni és bezárkozni a belső szobába, de lássuk be, nincs belső szoba. Ott élünk, családjainkba, a munkahelyünkön, a településünkön, a szomszédok előtt. Jézus szavai és mondatai buzdítsanak minket arra, hogy ne elbújó és mások szeme elől eltűnni akaró keresztjének legyünk, hanem példamutatást vállaló, az élet valós szintereire kilépő keresztjén emberek. Atyát pedig, aki látja, megfizet neked ezért.